Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetője, akivel az Országos Népi Gyűlés most zajló egyhetes rendes ülése apropóján beszélgetünk. Mint már szó volt róla, ezt az ülést hagyományosan tavasz elején tartják, és az új koronavírus járvány miatt kellett elhalasztani, de várhatóan lesz-e szó a járványról, illetve a felelősség kérdéséről ezen a mostani ülésen?
A járványról, vagy pontosabban a járvány hatásairól rengeteg szó esik. Ugye a kínai gazdaságot nagyon megrázta ez a járvány meg a következményei, és azért ezen a ONG ülésen, ez az ONG-nek az ülésein szokták elfogadni az előző évnek az elszámadását, illetve az évi költségvetést, és hát azt nem lehet anélkül beszélni költségvetésről, meg gazdasági programokról, meg tervekről, meg egyebekről, hogy említenék a koronavírus járványt, úgyhogy bőven van szó a gazdaságról. Itt a legfontosabb része amúgy is más években is, de ebben az évben is a parlamenti ülésnek, a miniszterelnöknek a beszámolója, ilyenkor mindig kiáll a miniszterelnök, aki az országnak a második számú vezetője, jelen esetben Li Keqiang, és hát elmondja, hogy mi van most a kínai gazdasággal, és mi lesz a kínai gazdasággal a következő egy évben. És hagyományosan beszokták ilyenkor jelenteni, hogy az idei GDP növekedés az ennyi meg ennyi százalék lesz. És akkor általában annyi is szokott lenni, ezt egy év után konstatálják, és sikerült elérni, esetleg meghaladni azt a célt. De most idén a miniszterelnöki beszámolóban nem hangzott el ilyen konkrét száma, ami önmagában is sokat mondom, ami arra utal, hogy fogalma sincsen a kínai vezetésnek arról, hogy hogyan is fog alakulni idén a kínai gazdaság.
Viszont Xi Jinping elnök azt mondta, hogy 6% körüli gazdasági növekedést tűzhetett volna ki az idén Kína, ha nincs a járvány, vagyis valószínűleg 6%-kal készültek.
Hát nyilván, hogyha a nagymamának kereke lett volna, akkor ő lett volna a villamos, tehát hogyha nincs a járvány, akkor valóban ezt azért lehetett tudni, hogy valahova 5-6% közé lőtték be már korábban, még nem hivatalosan, hanem a különböző állami kutatóintézetek így tervezték a gazdasági növekedést. Hát ennyi biztos nem lesz, gondoljunk bele abba, hogy az első negyedéves adatok már megvannak, és azok 6,8%-os GDP zuhanást hoztak ki. Hát ilyenre emberemlékezet óta, hát a 70-es évek óta nem volt példa, de az is lehet, hogy az 50-es évekbeli nagyugrás óta nem volt például, hogy egy negyedév alatt több mint 6%-kal esett a kínai gazdaság. Hát ugye az elmúlt 40 évben inkább ilyen mértékű, vagy ilyen jóval meghaladó mértékű növekedésekről szólt a fáma.
Vajon valóban Peking nem tudja megbecsülni, hogy milyen GDP, milyen gazdasági növekedés várható az idén, vagy inkább próbálja ezt az adatot, ezt az információt egy kicsit későbbre tartogatni, mert hogy az ön által említett miniszterelnöki beszédben több gazdasági mutatót is előrejelzett a miniszterelnök, csak a GDP adatot nem. Ez miért lehet?
Hát ezek az előrejelzések, ezek igazából nem abban az értelemben vett előrejelzések, ahogy mi ezt a szót használjuk, hanem inkább célok. Tehát ilyenkor a miniszterelnök nem azt mondja, hogy ennyi meg ennyi százalék lesz, pont, hanem azt mondja, hogy azt szeretnénk, hogy ennyi meg ennyi százalék legyen, és ezért fogunk dolgozni, és mindent ennek fogunk alárendelni.
Tehát de nagyjából ez be is szokott jönni.
Hát igen, mert akkor ugye dolgoznak azon keményen, hogy akkor az a mutató rendben legyen, és akkor lehet, hogy esetleg egy olyan mutatónak a kárára, ami még nem szerepelt abban a beszédben. Meg itt azért időnként fölmerül az a gyanú is, hogy annyira megfelelnek a jellemzően a hivatalos, utólag között hivatalos adatok a tényleges növekedésről, mint vagy a korábban bejelentett terveknek, hogy elképzelhető, hogy egy picit így hozzáigazítják a számokat a valósághoz. Legalábbis ennek a gyanúja a fönnáll. De a kérdése visszatérve, én nem hinném, hogy lenne élő ember most, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz a világgazdasága, vagy bármely ország gazdaságával, mint fél év múlva, vagy az év végén. Hiszen ugye az, hogy Kínában mi folyik, azt még talán esetleg meg lehet jósolni, de az, hogy mondjuk lesz egy második hullám, ami megint komplett városoknak, vagy esetleg tartományoknak a lezárásával fog járni. Esetleg lesz a harmadik vagy negyedik hullám. Másrészt pedig, hogy más országokban mi fog történni, azt nyilván a kínai vezetők se tudják, és hát Kína egy nagyon kitett ország a világgazdaságnak, a többi országnak. Kína a világ legnagyobb kereskedő nemzete. Ez azt jelenti, hogy az exportjának, meg az importjának az összege a világon a legnagyobb, tehát az exportja is, meg az importja is rendkívül fontos számára, és hát az, hogy mondjuk a nem tudom, iráni olajkutaknál kihalnak-e a munkások koronavírusban, vagy az amerikaiak vesznek-e még több, nem tudom, Kínában összecsavarozott okostelefont, vagy hogy az európai piac meddig lesz lényegében zárva egy csomó kínai termék előtt, ezek olyan tényezők, amiket egyrészt senki nem lát előre, másrészt pedig maguk a kínaiak nem igazán tudják befolyásolni őket. Tehát jelen esetben szerintem inkább arról van szó, hogy tényleg nem tudják, hogy mi lesz.
És hát egyes felmérések szerint előfordulhat, hogy a kínai GDP idén akár hát az elmúlt évtizedekben nem látott módon 1%-ra zsugorodjon, csak az elképzelhető, hogy pontosabban a növekedés csökkenjen 1%-ra, mert ez pozitív. Az elképzelhető ön szerint, hogy a kínai gazdasági növekedés negatívba forduljon, zsugorodás legyen idén?
Hát ahhoz azért nagyon sok tényezőnek rosszul kéne együtt állnia, hiszen vannak azért még jelentős tartalékok a kínai gazdaságban, meg olyan beruházások történtek az elmúlt években, amik hogyha termelőre fordulnak, akkor ezért jelentősen hozzá fognak járulni a gazdaság növekedéséhez. Tehát ha nincs nagy összeomlás a külpiacokon, amit azért nem lehet garantálni, meg nincsen olyan újabb hullám a vírusnak, ami mondjuk újabb több hónapos termeléskiesést kényszerít ki, akkor valószínűleg azért valamennyire pozitívban lesz a kínai gazdaság. Legalábbis abban a javában biztos vagyok, hogy azt fogják mondani, hogy pozitív. Elképzelhető, hogy a mélyben vagy a valóságban csökkenni fog valamelyest a GDP. Mondom, hogy ez nagyon kedvezőtlen együttállása kéne a tényezőknek, de az, hogy ez el is ismerjék, az azért eléggé kizártnak tűnik.
Lehet-e már azt sejteni, hogy, amit említett, hogy Kína a legnagyobb kereskedő nemzet, miként változik Kína szerepe, külkereskedelme, illetve akár a bevitel, akár a kivitel, akár mint felvevő piac, akár mint a világ ipari teljesítményének egy igencsak fontos résztvevője. Szóval, hogy miként változik Kína szerepe, pozíciója a világban? Mert ugye a járvány idején nagyon sok országból lehetett azt hallani, hogy átgondolják a távol-keleti gyártást, mert hogy az ellátási problémák egyes országok egyes szektorait szinte teljesen megbénították.
Nyilván vannak rövid távú hatások, amik mind az exportot, mind az importot negatívan fogják befolyásolni. Tehát egész egyszerűen ugye a kínai gazdaság egy másfél-két hónapig nem nagyon termelt. Ennek a gazdaságnak egy jelentős része exportra termelt volna, úgyhogy most kiesett egy ilyen másfél-két hónapnyi export. Most meg lehet, hogy azért fog kiesni, mert hogy ugye már termelne a kínai gazdaság, csak nincs, aki megvegye a termékeit. Meg hát a kínai behozatallal is ugye problémák vannak, vagy legalábbis csökkenő tendenciát mutat, hiszen például jóval kevesebb olajat, benzint fogyasztott a kínai gazdaság az elmúlt években, ami egy fontos import cikk Kínának. Tehát rövid távon az export meg az import is csökken, vagy legalábbis lassul a növekedése. Ugye hosszú távú következményekhez azért még nagyon korán van jósolni. Én azt gondolom, hogy bizonyos termékeknek az otthoni gyártását újra fogják gondolni a Kínának a fő gazdasági partnerei. Tehát azt azért megtanult a világ, hogy az, hogy nem tudunk egy vacak szájmaszkot legyártani, vagy egy lélegeztetőgépet összekalapálni, ami ez nem egy nagyon bonyolult szerkezet, vagy egy nem, gyógyszeres dobozt összehajtogatni, mert hogy mindent mi szerveztünk Kínában, az tarthatatlan, tehát egész egyszerűen bizonyos ilyen jellegű stratégiainak mondható fontosságú termékeknek a gyártását akkor is haza kell telepíteni, hogyha azok veszteségesek, egész egyszerűen, mint hát egy ilyen biztosítási díjat fizetni kell az otthoni gyártásnak a túlzott költségét, vagy a plusz költségét a kiszervezéshez képest. Hogyha megint jön egy ilyen probléma, akkor ne legyen az, mint mondjuk február-márciusban az egész világon volt, hogy nem lehetett sehol maszkot kapni, mert az elmúlt évtizedekben Kínán kívül sehol máshol nem gyártottak maszkot. De ez azért a termékeknek egy viszonylag kis körét érinti, tehát nem fog minden hazatelepülni Kínából, illetve az a folyamat, hogy egyre kevesebb ilyen összeszerelő tevékenység zajlik Kínában, ez már elkezdődött a járvány előtt is. Ez nem is van a kínaiak ellenére, hiszen ők nem szeretnének hosszú távon a világ összeszerelő üzeme lenni. Ők feljebb akarnak lépni az érték által, és most már nagyjából el is jutottak oda, hogy feljebb is tudnak lépni. Tehát bizonyos ilyen alacsony hozzáadott értékű termékeknek a gyártása már amúgy is elkezdett Kínából elköltözni máshova. Jellemzően egyébként nem hazaköltöztették az amerikai, vagy a japán, vagy egyéb cégek, hanem mondjuk Laosba, vagy Kambodzsába, vagy Indonéziában. Ez lehet, hogy némileg fel fog gyorsulni, de ez önmagában nem okoz olyan nagy kárt Kínának, hanem éppen, hogy azt jelzi, hogy már egy másik stádiumában van Kína a gazdasági fejlődésnek. Most az, hogy sok mindent, akár magasabb hozzáadott értékű termékeket Kínában fogunk gyártani a távolabbi jövőben is, az eléggé biztosnak tűnik, hiszen önmagában az a tény, hogy Kína egyszerűen olcsóbban tud legyártani bizonyos termékeket, akár csúcs technológiás termékeket csúcsminőségben, mint mondjuk a németek, vagy a japánok, vagy az amerikaiak, az egyszerűen a gazdaságot mozgató erőket, a tőkéseket, a vállalatokat továbbra is arra fogja sarkalni, hogy Kínában gyártassanak. És erre egy ilyen fél éves kiesés, egy ilyen megbojdulás termelési ráncban nem lesz nagyon hosszú távú hatása, hanem szépen helyre fog állni a világrendben.
A világgazdaság számára kifejezetten fontos Kína, mint felvevő piac is, ami ugye a gazdasági fejlődés egy újabb szintje miatt alakult ki. Zsugorodhat-e ez a járvány hatására? Kevesebbet vásárolnak-e majd, kevesebbet importál-e majd Kína? Várhatóan.
Hát ez is a jövő kérdése. Ugye nagyon sokan elvesztették az állásukat Kínában, ami természetesen csökkenti Kínának a felvevő készségét, csökkenti a kínai keresletet, illetve a másik oldalról meg valószínűleg, miután mindig egy bizonytalan helyzet van, és nem tudják a kínaiak, hogy akkor most vége van-e a járványnak, vagy esetleg visszajön egy sokkal durvább formában, vagy mi lesz, ezért valószínűleg halasztják a költéseiket, és inkább fölhalmoznak, úgyhogy ez hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenni fog valamelyest a kínai import. De azért, hogy mondjam, tehát enni továbbra is fog ez a majdnem másfél milliárd ember, meg szükségük lesz egy csomó olyan termékbe, amit eddig is külföldről szereztek be, meg szükségük lesz az ipar működtetéséhez, energiaforrásokra, nyersanyagokra, szükségük lesz a kínai embereknek luxus termékekre, hiszen az központi szerepet tölt be kínai elit életében, hogy francia bort iszik és svájci órával jelenik meg a utcán, még akkor is, hogyha éppen járvány van. Szóval olyan nagy összeomlásra ezen a téren nem számítunk.
Az országos népi gyűlés ön által is említett témái között ott van a nemzetközi sajtóban már sokat emlegetett hongkongi nemzetbiztonsági törvény, ami bejelentése pillanatától kezdve kritikák középpontjában van az Egyesült Államokban is, részben az Európai Unióban is, ami miatt ráadásul a Metropolisban újabb tüntetések kezdődtek. Mit tartalmaz ez? Ugye azt is említette, hogy viszonylag keveset tudunk a tartalmáról. De mi az, amit már megismertünk?
Ugye most valamiféle ilyen irányelv gyűjteményt fog elfogadni talán csütörtökön a parlament, amit nem ismerünk, és majd ezt fogják részletesen kimondani később a kisebb parlamentnek a eljárása során. Olyasmi derült ki, hogy lényegben azok a törvények, amelyek a izgatást, a zavarkeltést, a központi hatalom aláásását, a szeparatizmust, a terrorizmust, ilyesmit tiltják, szankcionálják a szárazföldi Kína területén. Ezek a törvények, vagy egy ehhez hasonló törvény érvénybe lép Hongkongban is, mert hogy ott ilyen eddig nem volt. És ezeknek a végrehajtására Hongkongban is fognak állomásozni néki kínai ügynökök, hogy ezek milyen ügynökök lesznek, vagy rendőrök lesznek, vagy titkos ügynökök lesznek, vagy egyéb karhatalmi szerveknek a hivatalnokai lesznek, ezt nem tudhatjuk, de itt a lényeg az, és ez egy elvi probléma, hogy amit eddig tudunk a törvényről, az szerint állomásozhatnak majd Hongkongban, hát a törvények végrehajtásáért felelős népi kínai hivatali személyek. És ez ilyen azért nem volt. És ugye az is egy újdonság, hogy alapvetően a Hongkongra vonatkozó törvényeket a hongkongi törvényhozó tanácsnak kell meghoznia, és a jelen esetben megkerüli a hongkongi törvényhozást az igazából felette álló országos népi gyűlés, és hoz egy Hongkongra vonatkozó törvényt a hongkongi parlamentnek vagy törvényhozásnak a megkérdezése, beleegyezése nélkül. És ez azért példátlan 97, tehát a visszatérés óta.
Mert hogy 2003-ban már volt egy ehhez hasonló javaslat, amit akkor a tüntetések hatására elvetettek, és az a hongkongi törvényhozás előtt volt csak.
Igen, és valószínűleg, hogyha most is a hongkongi törvényhozásra bízzák ezt a dolgot, ott ugye jelentős ellenzéki erők is vannak, meg hát van annyi dühös hongkongi, hogy meg tudja bénítani a hongkongi törvényhozásnak a működését, és óriási botrányok legyenek, és obstrukció legyenek, és elfoglalják a parlamentet, és mit tudom, úgyhogy úgy tűnik, hogy kellemesebbnek, vagy egyszerűbbnek tűnik Peking számára, hogy megkerülni ezt az egészet. Itt ugye az egész mögött az van, hogy ilyen, hát ilyen szubverziós törvény, tehát ami ezek az ilyen államellenes bűncselekményekre vonatkozó törvény, ez Kínában évtizedek óta létezik, de egyébként más ázsiai országokban is vannak ilyenek. És a hongkongi mini alkotmánynak nevezett alaptörvény, ami 97-ben lépett érvénybe, az tartalmazza az, hogy Hongkongnak is kell majd hozni valamikor egy saját ilyen törvényt. És ezt a tehát tulajdonképpen van egy ilyen alkotmányos rendelkezés, és hát 1997 óta nem sikerült ezt az alkotmányos rendelkezést végrehajtani. Ugye egyszer került napi rendre 2003-ban, hogy pótolják ezt az tulajdonképpen mulasztás és alkotmánysértést, akkor a tüntetések miatt ez lekerült a napi rendről. Hát most úgy tűnik, hogy most látta elérkezett meg az időt a pekingi vezetés, hogy amíg a világ egy picit a járványra figyel, addig gyorsan átnyomja ezt a dolgot. Itt ugye olyan dolgokról van szó, hogy mondjuk nem szabad, nem tudom, utcán majd azt kiabálni, hogy le a kínai népköztársasággal, meg független Hongkongot, meg nem tudom, nem szabad majd foci meccsen kifütyülni a kínai himnuszt, és ami még nagyon fontos, nem szabad külföldi NGO-kkal, meg mindenféle kormányszervekkel együttműködve azon dolgozni, hogy meggyengüljön a központi kormányzatnak hatalma Hongkongban. Ezek ugye olyan, hát ilyen gumi jogszabályok szoktak lenni, olyan nehezen definiálható cselekmények, hogy lényegében bármire ráhúzhatók lesznek, amit az elmúlt egy évben a hongkongi tüntetők elkövettek.
Milyen jogai és milyen kötelezettségei vannak Pekingnek az egykori brit gyarmat a Kínához, mint említett, alig 23 éve visszacsatolt Hongkonggal kapcsolatban, mert hogy Hongkong az most jelen pillanatban Kína területe.
És az, hogy Hongkong Kína területe, soha senki nem kérdőjelezte meg, kivéve mostában néhány tüntetőt, tehát az, hogy a Hongkong ügyeibe bele lehetne kívülről szólni, az egy illúzió, egész egyszerűen nemzetközi jogilag teljesen egyértelmű, hogy Hongkong Kína része. Nincs, erről nem lehet vita, és nem nagyon lehet elvitatni a kínai kormányzattól azt a jogot, hogy ők Kína részének megtartsák Hongkongot, és fellépjenek a szeparatista törekvések ellen.
Akkor miért a kritikák? Akkor hogy jönnek ide a kritikák? Vagy milyen alapon?
Hát a kritikák arra alapulnak, hogy még 1984-ben lényegében Deng Xiaoping, illetve a Margaret Thatcher-féle kormány kötött egy megállapodást Hongkong visszatéréséről, amiben az volt benne, hogy 50 évig, 97-től számítva Hongkong megőrizheti a sajátos gazdasági, politikai, jogi, társadalmi rendszerét, tehát a kínai népköztársasághoz fog tartozni, de kap egy különleges státuszt a népköztársaságon belül, és például saját jogrendszere lehet, saját politikai rendszere lehet, nem azok a törvények érvényesek rá, amik a kínai népköztársaság többi területére, nem tudom, bal oldalon közlekednek az autók brit mintára, tehát még ilyen alapvető különbségek is vannak. A lényeg az, hogy ezekhez 50 éven keresztül a kínai kormányzat nem nyúlhat, és hát sokan úgy értelmezik, ebből fakad az elégedetlenség, hogy hát a kínai kormányzat nem tartja magát ehhez a megállapodáshoz, hogy szépen lassan így lopakodva így bele-bele csipeget Hongkongnak ebben az autonómiájában.
Elképzelhető, hogy szépen lassan próbálják megszüntetni a terület különleges státuszát? Érdekében állhat ez Pekingnek? Hongkong nem tölt be még egy olyan speciális szerepet Kelet-Ázsiában, amely miatt ezt a különleges státuszt meg akarja tartani Peking is?
Hongkongnak a jelentősége összességében azért csökkent az elmúlt 20 évben. Nem azért, mert Hongkong kisebb lett, hanem azért, mert felnőttek mellé olyan városok hasonló profillal, amelyek nagyobbak és fontosabbak most már nála, például Shanghai, vagy akár Shenzhen. De azért még mindig fontos Hongkong, és itt nyilván nem arról van szó, hogy a kínaiak le akarják vágni az aranytojás tojótyúkot, hanem arról van szó, hogy meg akarják szelídíteni az aranytojás tojótyúkot, hogy továbbra is tolja az aranytojást, tehát az nem merül szóval kínaiakba, hogy mondjuk a hongkongi gazdasági rendszerbe beleszóljanak, vagy a hongkongi cégeknek az ügyeibe beleszóljanak, vagy a hongkongi gazdaságot tönkretegyék, hanem hogy ne csak tolja nekik az aranytojást, hanem nekik is csipogjon ez a tyúk, bocsánat a rossz képért. Tehát, hogy mondjuk ne fordulhasson elő az, hogy ezt folyamatosan a világ közveleményének az érdeklődése által követett várost mondjuk fél évig tüntetők megbénítják, és esik a hongkongi gazdaság, és nem érkeznek a befektetők, és minden megbénul, és ugye a világ tévénézői, meg hát a kínaiak is azt látják, hogy hát itt ilyen diákok, akik amúgy a kínai népköztársaság állampolgárai, azok szabadon tehetnek azt, amit azt az utcán, amit akarnak, már csak azért is, mert nehogy aztán esetleg másnak is, más kínai városban megjöjjenek kedve az ilyesmihez.
És így a műsor végén csak egy rövid kérdés. Kína ezt be tudná tartatni, hogyha ezt a törvényt elfogadnák? Hongkong, illetve a hongkongi hatóságok ezt véghez vinnék, megcsinálnák?
A jelenleg Hongkongban hatalmon lévő párt, illetve a hatóságok, azok alapvetően együttműködnek Pekinggel, és támogatják is, kifejezetten támogatják ezt a törvényt. Maga Carrie Lam, a hongkongi főkormányzó, ott ül egyébként az országos népi gyűlésben per pillanat is Pekingben, és ott nyomogatja az igen gombokat, és ki is fejezte, hogy támogatni fogja ezt a törvényt. Tehát a hatóságok ezt megpróbálják majd végrehajtatni, a lakosságnak egy jelentős része pedig megint meg fogja szállni.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsor vezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!